Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma a fenntarthatóság egyik kulcs problémájáról és annak egy lehetséges piaci megoldásáról beszélgetünk vendégemmel. Mai történetünk egy iparág hajnalán készült pillanatkép egy úttörő magyar vállalkozásról, amely, ha eléri céljait, nem csak régiós piacvezető lehet, hanem a fenntarthatóságot érdemben és hosszú távon támogató megoldást is szállít.
Perce Rajmond, az Agroloop alapító tulajdonosa és ügyvezetője.
Sziasztok!
Egy idézettel kezdenénk. Amikor Mohamed Ashour, egy nagy amerikai rovarfehérje gyártó cég, az Aspire Food Group vezetője besétál a több mint 150 négyzetméteres tücsök farmjára, Tücsök Szimfónia fogadja. Ami a legtöbb ember számára a lágy tóparti nyarak hangja. Ám Ashour számára a tücskök ciripelése a kereskedelem zenéje, a jövő hangja. Megnyugtató, mondja egyszerűen Ashour. Neked mi a zenéd?
Nekem mi a zeném? Hát a mi üzemünkben nem pont tücsök zene hallatszik, de ott is van élethang, meg életnek a zaja. És egyébként így mi is a jövőt halljuk benne, amikor bemegyünk az üzemünkbe. Jelenleg van egy kis üzemünk, ahol kb. 150-200 négyzetméter, hogy még a hangerőt is el tudom képzelni, hogy az Ashour milyen szimfóniát hallott. Mi is halljuk azokat a rezgéseket, amiket a kis jószágok bocsátanak ki magukból. Nekem most ez a zeném, tehát ez a ritmus, meg ez az ütem, amit ők adnak, meg ez a láge, ez az, ami most leginkább megzöngeti a fülemet is, meg a szívemet is. Úgyhogy nekem is hasonló zeném vannak most. A sztorit egyébként úgy kell kezdeni, hogy van egy üzlettársam, aki Hollandiában élt, és az Agroloop nevet azt ő adta ennek a társaságnak, hogy 2017-ben. Mi 19-ben találkoztunk, és akkor hoztuk létre Magyarországon az Agroloop Hungary Kft-t, ez a teljes nevünk. Akkor szereztünk befektetőt, akkor dolgoztuk ki az üzleti tervet, ami alapján haladunk előre, és hogy most itt ülök, abban azt hiszem, hogy ebben a pillanatban elégedett vagyok azzal, amit így sikerült elérnünk az elmúlt közel 4 évben együtt. És a következő 4 év az remélem, hogy nem a terveknek csak a rajzolása lesz, hanem majd azoknak a ütemes megvalósítása, amiről majd szólni fog a következő 4 év.
Ugye pénzügyi elemzőként is dolgoztál, tehát közgazdasági területről jöttél. Mi az az elszánás benned, amitől így ebbe belefogtál?
Mindig is volt egy, szerintem a legtöbb vállalkozóban, vagy vállalkozó szellemű emberben egy ilyen önmegvalósítás, vagy valami többet tenni, mint pénzt keresni, vagy mint feladatokat jól ellátni.
Hadd vágjak közben, miért? A vállalkozások pénzről szólnak. A gazdaság pénzről szól. Mi hiányzik emellé?
Az a belső motiváció, ami újra és újra feltölt energiával.
A pénz nem?
Nem. Nem, az tud pillanatnyi feltöltődést adni, de itt a sok pillanat az nem ad ki egy egész kontinuitást szerintem. Meg lehet venni egy pohár valamit, vagy meg lehet venni bármit azzal a bizonyos bankkártyával, csak ugye ott minden másra viszont nem elég a pénz. Tehát nekem a karrieremben hiányzott mindig is az, hogy valami olyan dolgot valósítsak meg, aminek társadalmi szinten van hasznossága. És nem pici hasznosságról beszélünk, hanem valami olyasmi, ami egyébként a jövő generációkra is ki tudhatni. És mindig is kerestem azt a területet, hogy mi az, amiben én ki tudok teljesedni, és mi az, ami hozzáadott értéket tud adni az emberiségnek, és ez az a terület, amiben egy hatalmas nagy problémát fedeztünk föl. Itt az egész csapat egyébként ebben osztozik, tehát ez az alapértékünk, hogy érzékeljük azt, hogy van egy probléma a világban, és mi mindannyian a vállunkra vettük azt a stigmát, vagy azt a felelősséget, hogy ezt szeretnék megoldani.
Ez felelősség?
Szerintem ez felelősség, igen. Valaki érzi, valaki nem érzi.
Mi ez a probléma?
Ez a probléma az, hogy van egy népesség növekedési tendencia, ami továbbra is egyébként ugye növekszünk. Most talán 7,9 milliárdan vagyunk ebben a pillanatban, és a Földnek az erőforrásai azok nem tudnak lépést tartani ezzel a növekedési ütemmel.
Viszont... Igen, 10 milliárdan leszünk egyes prognózisok szerint 2050-re.
Pontosan, körülbelül. Így van. És ugye talán év közepén van, amikor ugye elhasználjuk már a Földnek az erőforrásait, és odantól csak kivesszük azt, ami igazából nem kéne kivennünk az évnek a hátralévő részében. Tehát a Földnek az erőforrásai azok olyannyira limitáltak, hogy már valószínűleg amennyien vagyunk, a jellegi fogyasztási trendeknek és kultúrának, hogyha ezt folytatjuk, akkor nem lesz elegendő fehérjénk például 2030-ra az élelmiszerellátási láncban. Tehát azt a sok embert, aki most a Földön van, nem fog tudni megetetni. Sem hússal, sem növényi alapú fehérjével, semmivel. Tehát maga az a fehérje része, amiként szükséges a mi létezésünkhöz, azt nem fogjuk tudni előállítani. Ha csak egy konkrét példa, hogy ha a jelenlegi halászati ütemet folytatjuk a természetes vizeinkben, akkor 2048-ra nem lesz mit kihalászni.
Kifogy a tenger?
Ki?
Engem mindig érdekelnek ezek a felmérések. Nagyon régen egyszer beszéltem egy olajmérnökkel, és megkérdeztem tőle, hogy bizonyára kifogynak az olajkészletek. Ez 10-15 éve volt, és azt is mondom, hát már csak 50 év. Elegendők. Nevetett, és azt mondta, hogy hát igen, nem tudja, észrevettem-e, hogy az olajkészleteket mindig 50 évre tárják fel, tehát úgy becslik, ami a gazdaságos kitermeléshez sem elérhető. Ezek a becslések szerintem inkább becslések. Mennyire hihetünk ezeknek a becsléseknek, mennyire valósak?
Hát ezt majd 2048-ban meglátjuk, vagy 2000 valamikor, amikor ténylegesen odaérünk, hogy látjuk azt, hogy üres valami, de ugye mi pont azért dolgozunk, hogy ez ne valósuljon meg, hogy látni kelljen, hogy nem lesz elég fehérje, vagy nem lesz elég haszonállat, vagy nem lesz elég, nem tudom, tápa a házi kedvenceinknek, tehát mi pont azért dolgozunk, hogy ezt a fenntarthatatlannak tűnő állapotot, ezt fenntarthatóvá tudjuk tenni. És ebben, ahogy az elején mondtad, ebben egy piaci megoldást, tehát hogy egy üzleti megoldást lehet a rovarfehérje. Vannak még kiváló ötletek, és ugyanezt a célt szolgáló ötletek. Mi is egy ilyenné szeretnénk válni, akik valós megoldást hoznak egy irtózatosan nagy problémára.
És miért pont ez a terület a rovarfehérje? Ahogy te is mondtad az előbb, számtalan megoldás létezik. Miért pont emellett tettétek le a voksot, vagy miért pont ebbe kezdtetek bele?
Azért, mert...
Eléggé szokatlan. Tehát azért Magyarországon rajtható kívül például úgy tudom, egy üzem van.
Így van. Igen.
Miért, hogy megnéztem, Európában sincs tömegével.
Nincs, még. De reméljük, hogy lesz. Tehát mi azon dolgozunk most, egy iparágnak a hajnalán vagyunk ebben a pillanatban.
Erősen pionérok vagytok.
Így van, igen. Ebben a régióban, egyébként pont ez a missziónk is, hogy szeretnénk a közép-európai régióban piacvezetők lenni ebben az iparágban. És nem csak az iparágnak szeretnénk példát mutatni, hanem azoknak a vállalkozásoknak vagy projekteknek, akiknek ugyanilyen ambícióik vannak, hogy egy fenntarthatóság fókuszú projektet valósítsanak meg, és szeretném megmutatni azt, hogy a fenntarthatóság vagy társadalmi hasznosság és a gazdasági értelemben vett profitabilitás az nem egy üres halmaz, nem igenis ennek van közös metszete.
Hát valószínűleg nem csak, hogy nem üres halmaz, hanem az egyetlen megoldás, hiszen aminek nincs piaci relevanciája, nem lehet a piacon értékesíteni, nem lehet hozzájutni, az nem fog elterjedni.
Ez így van.
Ez parancsra nem megy.
Ez így van. Azért ezt választottuk, mert a mindannyiunknak van ez a személyes élménye. Tehát nekem személy szerint az, hogy egy fenntarthatósági fókuszú fórumban ott volt egy fél órás blokk arról, hogy a rovarokat Hollandiában mire használják, szarvasmarha trágyát etetnek meg velük, azért, hogy ne kelljen exportálni egyébként a Hollandiából, ahol a nitrogén túl súlyosak a földek, oda nem tudják kijuttatni. És ott nem tudják élelmiszeripari láncba beilleszteni. Tehát emberi fogyasztásra áttételesen, tehát mondjuk egy sertésbe való beépítés után sem lesz sohasem alkalmas. És én erőtől és felvillanyozva jöttem haza, úgyhogy na most akkor megnézem, hogy...
Erre utaltam az elején, hogy megcsinálod a tutit.
Pontosan, igen, tehát hogy akkor tényleg azt gondoltam, hogy megcsinálom a tutit, a technológiához nem értettem. Tehát, hogy én ahhoz...
Teljesen szűz voltál, úgymond ebből a területből?
Én azzal foglalkoztam az előző munkahelyemen, ahonnan kiválva megalapítottuk az AgroLoop céget, hogy mindenféle növényi biomasszát, fűszernövényeket alapvetően termesztettünk, azokat begyűjtöttük, és különböző növényi kivonatokat, illóolajokat készítettünk.
Tehát akkor nem teljesen volt idegen
területen. Nem, tehát én növényekkel foglalkoztam, társterülettel, és ott is csináltunk pályázatot, közbeszerzést, épületkivitelezés, technológia kivitelezés és gyártásnak a beindítása, tehát én egy ilyet végigcsináltam, egy zöldmezős beruházást. Tehát onnan volt meg a bátorságom,
meg
a tapasztalatom, hogy ezt meg tudom csinálni. Ugye én korábban a két nagy multinál dolgoztam pénzügyi audittal, illetve megmondani azt, hogy melyik vállalatban mekkora pénzügyi kockázat van, és hogy melyikért mennyit érdemes fizetni egy vállalat adásvételnél. Tehát én a számok oldalán is erősnek éreztem magamat, és ennek a kettőnek az összessége volt az, hogy belemertem vágni abba, hogy keressek egy olyan komplementer skillsetet, ami az üzlettársam, illetve a csapatnak a többi része lett, és így vágtunk bele az agrolúpba. Tehát én technológiai tudást úgymond így nem tanultam sohasem, tapasztalatom volt vele, de egyedül nem lehet semmit sem jól csinálni. Tehát már alapból az volt az én koncepcióm, hogy felelősséget, feladatot, tudást megosztani, és úgy nekivágni egy nagyon nagy jelentőségteljes projekt, ami számomra fontos, és így kezdődött az egész. És aztán pedig most már több mint 10 vagyunk a csapatban, rengeteg partnerünk van, rengeteg támogatónk van, nagyon erős befektetőink vannak, akik hisznek bennünk, tehát most már egy nagyon erős közegben tudunk harcolni azért, hogy ez a projekt, ez egy valóban egy sikeres legyen, és hogyha mondjuk másfél év múlva ülnénk ugyanilyen az asztalnál, akkor remélem, hogy ki tudnám jelenteni maga biztosan, hogy igen, ez egy siker.
Hogy alakult ki ez a bizalom? Nagyon komoly szavakkal elkötelezetten beszéltél erről. Élet egyik nagy projektje, legalábbis a szavakból ez tűnik ki. Hát ezt hogy bízod a többiekre? Mi kell ahhoz, hogy rábízd? Magad köré gyűjtsd, vagy beállj egy csapatba?
Én sohasem különböztetem meg magamat senkitől, se felfelem, se lefele, tehát hogy én mindenkivel saját magamat egy polcon valónak tartom, tehát ez a kiindulási alap, és mindenkiben meg kell bízni, anélkül, tehát hogyha nincsen ilyen kezdetleges bizalom a másik iránt, akkor megette fenn az egészet, akkor nincs együttműködés. Hát ez ilyen zsigeri dolog szerintem, tehát ez nem... Ott lapot húztunk mindannyian szerintem a 19,5-re, hogy ezt így együtt próbáljuk meg. Ugye egy
korábban nem ismertétek egymást?
Nem. Nem. Ott ez pár beszélgetés alatt dőlt el. Az kiderült, hogy mindenkinek hogy alapértéke ez. Az alapértékeink azok közösek. Mindenki a fenntarthatóság iránt akar tenni, mindenki munka mellett hajlandó berakni ezeket a hosszú órákat. Valamikor hónapokon keresztül hétfő este 10 órakor tartottuk a heti státusz megbeszéléseinket. Mindenki gyerek mellett, munka után, stb. Tehát így kezdődött az egész.
Hát azért ez elég nagy ajándék az élettől. Bármi történik, és egy ilyen csapatra akadni, nem? Csak úgy rátalálni több emberre, akivel szinte azonnal megértitek egymást, és meg is bíztok
ez egymásban. Igen. Nekünk így kezdődött a közös történetünk, hogy egymásra néztünk, beszélgettünk, elhittük a másiknak, amit mond, és belevágtunk. És a következő momentum az volt, hogy megalapítottuk a céget, és jött a befektetés.
Az eltelt pár év azóta.
Így van.
Változott valami? Mert hiszen az üzlet azért az a kemény valóság, a megvalósítás, és óhatatlanul jönnek mindenféle problémák, konfliktusok, persze közös örömök is.
Rövid válasz, hogy igen, tehát ez továbbra is fennáll, persze vannak konfliktusok, ez elvitathatatlan. Változnak a feladatkörök, változnak éppen a személynek az adott éppen fontossági sorrendek, hogy éppen gyerek születik, éppen nem tudom, valami közbe jön, tehát hogy minden dinamikusan változik. Szerintem abban van a kulcs, hogy megbízunk továbbra is a másikban, hogy van egy kis mélyrepülés, fel fog jönni. Nekem is lesz mélyrepülés, mindenkinek lesz mélyrepülése. Arra kell törekedni, hogy ami közös kémiánk, meg a mi összteljesítményünk, az ne romoljon. Tehát hosszú távon ne legyen az, hogy mindannyian mélyrepülünk, mert akkor a cég is mélyrepülni fog. Tehát erre törekszünk, hogy mindent meg tudjunk beszélni, mindenre legyen megoldási javaslatunk, és hogy ezeket a megoldási javaslatokat pedig el is végezzük. Eddig jól működött.
Azt mondtad egy interjúban, hogy Európában fehérje vákum van. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a világon élelmiszer hiány fog fellépni, de Európáról biztosan nem gondolja senki, hogy élelmiszer hiány van. Miért pont Európában van fehérjevákum?
azt tudni kell, hogy azok a haszonállatok, akik egyébként a kertekben, gazdaságokban, Európában nevekednek, a takarmány legnagyobb része az Dél-Amerikából érkezik szója formátumban. Ha nem lenne dél-amerikai szója, akkor nem lenne európai haszonállat.
Ennyire függünk a dél-amerikai szójától?
Igen, több mint kétharmad.
Ekkora kitettség tud, igen, kétharmad?
Több mint kétharmad, igen.
Nem termeljük meg Európában azt a takarmányt, ami a haszonállatainknak
nem,
kell?
Nem, képtelenek vagyunk rá. Egyrészt sokkal kevesebb a helyünk, másrészt ezt a helyet másra használjuk, tehát akár lakóingatlanok, akár ipari, más ipari, magasabb hozzáadott értékű célokra.
Tehát akkor messze nem csak energiafüggőségünk van.
Nem. És egyébként vannak ilyen törekvések, hogy az európai kontinens önellátóbbá tudjon válni, de önellátóvá rövid távon biztos, hogy nem leszünk képesek. Tehát, hogy a dél-amerikai szóját, mint fehérje forrás kiváltani, nem lehet.
Hát ennek a ökológiai lábnyomát felvázolni, hát szinte nem is igényel erőfeszítést, mert ez rögtön beugrik a hajók.
Az erdőirtások.
Az erdőirtások.
Pontosan.
Szállítás, a Dél-Amerikában a szállítás, a dízel, az üzemanyag felhasználás.
Tankerhajók.
Mondjuk így, így, hogy gigantikus.
Így van. Tehát például csak a vízfelhasználás, ha már a szójánál tartunk, tehát egy tonnányi szója fehéréhez, amennyi víz kell, az egy körülbelül 1000 köbméter. Ahhoz, hogy egy tonnányi rovarfehérét tudjunk előállítani, nagyjából 10 köbméter szükséges.
Mi rögtön felvetődik bennem, hogy erre most jöttünk rá? Mert ez a függőség, ez nyilván nem tegnap alakult ki, vagy nem az utóbbi 5 évben, hanem ez egy tartós, erre berendezkedett az európai állattartás.
Hát így van, ez egyébként a globalizációnak is a hatása, tehát ahogy eltörlődnek a határok, ugye itt nem nemzetállamok vannak, meg nem városállamok, hanem itt kontinenseken átívelő gazdasági konglomerátumok és egymásra épülő ellátási láncok, és hát valószínűleg Dél-Amerikában a legolcsóbb, meg a leghatékonyabb megtermelni a fehérjét, csak ugye akkor van probléma, mint mondjuk a COVID idején, hogyha bármi az ellátási láncba egy porszem kerül, akkor annak kihatáson az egész láncnak a többi tagjára is.
Hát a COVID alatt megtanultuk, hogy ez mit jelent.
Hát egy hajó keresztbe fordult a Suezi csatornában, és hát láttuk, mi lett a vége.
Igen. Tehát kevés kell ahhoz, hogy felboruljon az életünk.
Pontosan. Igen. Ezt tudtuk egyébként korábban is, hogy ebből ez egy nagy kitettség, tehát ezzel valószínűleg mindenki tisztában volt. A rovarfehérjét pedig használták korábban is egyébként, tehát ez nem egy új keletű dolog, például étkezési célra ugye a egyenlítő környéki országokban egyébként ez a kultúrának a része.
Sőt, már az őskorban, Egyiptomban, tehát nem mai találmány.
Pontosan, és az állatok azok még jobban tudják, tehát a háztáji csirke is nagyon jól tudja, hogyha élete során az étrendjének a 10%-a az nem rovar, vagy valami kapirgálós kis finomság, akkor nem lesz olyan jó a húsa, és nem lesz olyan jó a belőle készült húsleves. Viszont ugye nagyiparilag előállítani ezt a rovarfehérjét, mint fehérje forrást, ez egy körülbelül 20 éves történet.
Ez fiatal történet, és hát óriási növekedés előtt áll. Olvastam, hogy van egy ilyen, hogy az élelmiszer és takarmányrovarok nemzetközi platformja. Ők készítettek egy elemzést, igen gyors növekedésre számítanak, 2030-ra 260 ezer tonnára prognosztizálja a jelenleg mindössze néhány ezer tonnás termelés, tehát hogy több százszorosára növekszik a termelés. Ez egy robbanás előtt álló ágazat.
Az iparágnak az úttörője egy úgynevezett Protix nevű cég, 2008-2010 az első kapavágások ebben a témakörben, tehát a beltéri intenzív rovartenyésztés takarmány fehérje célra, az velük kezdődött, amikor már kutatva van a téma, és Európában ezzel elkezdtek foglalkozni.
Én egyébként láttam, megnéztem ezt az Aspire Food Groupot, egy amerikai cég, teljesen robotizált, mondanám űrtechnológiás, van ilyen is itt Magyarországon, mesterséges intelligenciát használnak, ez abszolút csúcs technológia. Ti is használtok ilyeneket?
Hát amilyen a csúcs technológia. Tehát nekünk egy svájci technológiai licenc alapján fogjuk az egész technológiai sorunkat beállítani. Úgy kell elképzelni, hogy az az alapanyag, amiből mi takarmányt készítünk a rovarok számára, tehát hogy megesznek a rovarjaink, tehát onnantól, hogy ez beérkezik.
És egyébként azt csak tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon alacsony értékű, gyakorlatilag élelmiszer hulladék, alma, nem csutkák, de valami, alma maradékok, ilyesmi. Tehát, hogy ti az élelmiszer hulladékot használjátok.
A hulladék szó az sajnos nem helytálló.
Igen, tudom, tehát nekünk, ez fontos szakmai terminológia.
Tehát mi mindig takarmány minőségű alapanyagot használhatunk. Ez egyébként sohasem a főtermék. Tehát mondjuk egy malomból mi sohasem a lisztet hozzuk el, hanem a korpát. Mi sohasem a, nem tudom, a krumplinak a belsejét hozzuk el, hanem mondjuk a héját, amire már nincs szükség a főterméknél. Tehát, hogy mi mindig a melléktermékekre vadászunk, egyrészt azért, mert abban is ugyanolyan érték ment van nekünk, a beltartalmi érték, ami fontos, a fehérje, a szénhidrát, a rosttartalom, tehát nekünk ilyen értékmérőink vannak, és az a krumpli héjában is tökéletesen megtalálhatók ezek, mint a szép belsőben, ebből sült krumpli készül. Tehát a rovarok azok nagyon szeretik a krumpli héjat is. Szóval mi valóban alacsony minőségű alapanyaggal dolgozunk, amit aztán bizonyos receptúrák alapján bekeverünk a rovaroknak, akik ezt elfogyasztják egy nagyjából 12 nap alatt. Onnantól kezdve, hogy ők a kis tojásból kibújnak, és el nem érik a gazdaságilag racionálisnak ítélt úgymond vágási súlyt, vagy aratási súlyt, az nagyjából egy 12 nap. Onnantól már irracionális az ő tartása.
Már gazdaságilag.
Gazdaságilag így van, és akkor kezdődik egy feldolgozási folyamat, aminek a végeredménye majd a fehérjeliszt és a takarmány zsír lesz. De szóval ez az egész, amit most elmondtam, onnantól, hogy beérkezik az alapanyag, és hogy késztermék lecsomagolva ott áll a késztermék raktárban, nem kell embernek hozzányúlni a kéz, közbenső termékekhez, a rovarhoz, a ládákhoz, a semmihez sem. Tehát nekünk olyan munkatársaikra lesz szükségünk, és most is olyan munkatársaink vannak, akiknek a fő feladata az lesz, hogy megnézzék, hogy a rendszer az optimális körülményeket biztosít a automatizációnak. Ez felügyelés, igen, és hogyha ha valamilyen anomáliát tapasztalnak, akkor pedig beavatkoznak.
Most néhány perc zene jön. Utána folytatjuk a beszélgetést Pelce Rajmonddal, az Agroloop társtulajdonosával és ügyvezetőjével.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.